ne legyen lehangolt. Lélekhangoló, a Magyar Evangélikus Rádió Misszió műsora.
Szeretettel köszöntöm itt Cinkotán a stúdiónkban Lóczi Tibor evangélikus lelkészt Felvidékről, Szlovákiából, Sajógömörből. Tibor, Isten hozott téged, régen ismerjük már egymást, de röviden léces, mondd el, hogy mi ez a Gömör megye, hogy képzelje el a hallgató? Magyarországra is átnyúlik, vagy csak Felvidéken van, hogy képzeljük ezt el?
Erős van rá mi Istenünk. Gömör Kishontvar megye. Ha megyünk a Felvidék felé, Putnokon ki van írva, van egy építve ilyen emlékmű féliség, oszlopcsarnok, és oda ki van írva, hogy Gömör kapuja. Tehát lényegében Putnoktól kell ezt elképzelni teljesen Rimaszombatig, és hát körülbelül Prozsnyótól pedig le Fülekig, ez lenne lényegében a gömöri régió, ami hát így főleg most a Felvidék területén van, de Magyarországot is érinti, tehát az Ózd, meg ezek a községek, amik ott vannak, azok még valamikor oda tartoztak.
És ez a terület tiszta magyar volt? Vagy most is az?
Tiszta magyar volt, hát 80% most is magyarok élnek ott, de nagy a beköltözés, úgyhogy egyre több a szlovák nyelvű lakosság, és főleg a városokban. Tőzsgyökeres gömöri vagyok, úgyhogy teljes lokálpatrióta is. Nem nagyon mozdultam még ki onnan.
Úgy tudom, hogy te például lakodalmas zenész is voltál, tehát nem voltál nagy templomba járó.
Nem, karácsonyi templomi járó voltam. Én 1966-ban születtem, és hát ez még a rendszerváltás előtti korszak, a szocializmus. Én abban a korban nőttem fel, szüleim pedagógusok voltak. Nem vették abban az időben szívesen, hogyha egy pedagógus család nagyon keresztény, ezért titokban tartottak, és annyira sikerült, hogy például nem is tanítottak minket. A kereszténységgel és a vallással lényegében nagyapámon keresztül találkoztam, aki állandóan mondhatom azt, ment a templomba vasárnap. Fiatal gyerekként láttuk azt, hogy milyen gondosan készülő erre, kicsit csodálkoztunk is, hogy a legszebb cipőjét veszi, a legszebb kabátját, öltönyben nyakkendőt köt, és tényleg, mintha ünnepre menne az az ember vasárnap, és elindult. És ennyi volt a találkozás, meg az, hogy karácsonykor azért elment a falu.
Nem is konfirmálták?
Nem.
De megkereszteltek?
Hittára se járt, de megkereszteltek. Uh-huh. Később elmesélték, hogy nálunk otthon az ebédlőbe keresztelt a lelkész, mert a templomba sem mertek elmenni a pedagógus szüleim, hogy ebből ne legyen gond, hogy nézd ma a templomba jár az az óvó néni, aki az én kommunista gyerekemet neveli, tehát, és elég durva dolgok voltak, bar hatalmas atrocitásokra nem értesültünk, mint gyerekek, de például most utólagosan tudtam meg, hogy az ott szolgáló lelkészt a 70-es években azért küldték el, mert próbált tagnyilvántartást csinálni, és az egyik part tag észrevette, hogy a feleségénél voltak, és rövid úton elkerült Losoncra. Tehát voltak ilyen dolgok, amiről persze mi nem tudtuk, mi éltük a falusi életet, tehát nem jártunk se hittára, se
és
konfirmációra.
Hogyan lettél buzgóbb keresztény, vagy gyakorló keresztény? Mi történt veled? Én úgy nagyjából tudom, de örülök, ha itt elmondod a hallgatókat.
Igen, tehát a 80-as években leérettségiztem, aztán elkezdtem dolgozni, mellette fociztam, zenéltem, később képviselő is lettem, és a 2000-es években találkoztam lényegében azzal, hogy van Gömörön kereszténység, hogy volt ott egy énekkar, ami mai napig is megvan, akik elhívtak, hogy segítsek nekik énekelni, és így elmentem egy-két próbára, mert készültek valamilyen kórus találkozóra. Hiányzott nekik a tenor, hát elmentem, és ott ismerkedtem meg úgy, ahogy a lelkésszel, Rusznyak Dezsővel, persze őt ismertem a karácsonyi istentiszteltekről. Ott egy 2-3 héten keresztül próbáltunk. A fellépés után 2 nappal eltört a lábam, darabosra tört mind a 2 bokam.
Ez hogy történt?
Rimaszombatban dolgoztam egy bérháznál, és ugye második emelet magasságából lezuhantam a létráról, és betonra estem, de valahogy a levegőbe kiegyenesedtem, tehát nem a hátamra, hanem egyszerűen, mint amikor lefelé esik az ember, és a lábamra estem, de rögtön hallottam egy pattanást, és mind a 2 bokam darabosra tört, szinte tökéletesen egyforma. A tragédia az volt nekem benne akkor, hogy 30-40 cm ott volt az anyaföld, tehát nem beton. Ha arra esek, akkor lehetséges, hogy csak van egy lábszarcson törés, és folytatódik minden, de nem odaestem. És ez olyan mérvű törés volt, hogy rögtön tudtam, hogy azokat a dolgokat, amiket csinálok, ma nem fogom tudni csinálom.
Hány éves voltál ekkor?
41. Erőm teljében. Sok mindenen gondolkoztunk akkor a élettársammal, hogy merre megyünk. Külföldön is gondolkoztunk, hogy elkimegyünk külföldre dolgozni. Na, ez mindent keresztül húzott, és oda kerültem a kórházba, hogy vége. A nagyon-nagyon mély gödörbe kerültem, és akkor ott azt hiszem, hogy 40 napig húzattak a lábaimat ilyen 5 kiló súlyokkal, hogy a csontok kiegyenesedjenek, és akkor látogatott meg a községi, akkori vezetőségével a lelkész, aki így jött kassára valamiért, és beugrott, és ő adott egy finkaltét. És aztán úgy el is mentek, és valahogy elkezdtem ott olvasgatni, és abban egy-két dolog azért úgy megszólított, de negatívan, tehát amikor olvastam a missziós parancsot, hogy tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezeték, bennem ez negatív folyamatot indított el, mert hogy lehet velem az Isten minden nap, amikor leesek, és tönkre megy minden. Közben több családi tragédia is történt abban az időben. Nem is a fizikai fájdalom volt a legrosszabb, hanem lelkileg mentem tönkre. Persze. Tehát olyan nyomorúságba kerültem, amit én még nem éltem ott. Óriási depresszió is uralkodott el rajtam. Ez az ige viszont azt okozta nekem, hogy kicsit elkezdtem olvasni a Bibliát, de mondom azzal a hozzáállással, hogy bebizonyítom, hogy ez nem igaz, hiszen nincs velünk minden nap az Isten, mert tönkre mehet az ember élete. 6-7 hónapig voltam tolószékbe, de amikor úgy elkezdtem már mozogni, akkor hát nem kellettem senkinek. Már járó gipszekkel két mankóval jártam, és ez a felügyelő úr, a kis Tamás, régi gyerekkori barátom, meg zenésztársam is volt sokáig, ő hívogatott állandóan, hogy menjek már az énekkar var, hogy ők varnak, és ott emlékszem, először, amikor elmentem Isten tiszteletébe, mentem ezzel a két járó gipszen. Hát nem nagyon tetszett, hogy figyeltek engem, mert az ember ilyenkor azt látja, hogy rossz szemekkel néznek, hogy mit keres ez itt. Viszont az énekkar annyira jó fogadott, még a lelkész is, hogy valahogy ott ragadtam, és akkor jöttek a különböző impulzusok, megtapasztalások, mert szerintem ez nagyon fontos, hogy az ember nem a saját maga által elképzelt kereszténységgel találkozik, hanem a valóssal. Te, és aztán később rengeteg lelkész és gyülekezeti tag, laikus bizonságtételéből az ember aztán elindul egy úton. És közben már olvastam a Bibliát, persze operálgattak, de ez kellett az, hogy én találkozzak a kereszténységgel. Kellett ahhoz egy Garaldi Péter, aki rögtön felkarolt, kellett egy budaörsi gyülekezet, mert nem csak én voltam beteg abban az időben, beteg voltak Sajógömöri gyülekezet is, meg a környék is, reménytelenség, minden, és egy hívő gyülekezet felkarolta ezt a gyülekezetet. Kezdtek oda járni fiatalok, ha tudod, hogy Garaldi Péter járt havi alkalmakkal egy idő után.
Igen, itt kimondhatjuk, hogy Garaldi Péter volt a budaörsi gyülekezet világi vezetője, igen, és Andrefi Géza a lelkész, és akkor így rendszeresen mentek ők autóval hozzátok.
Így van, eleinte csak havonta egyszer, aztán egyre gyakrabban. Nagyon érdekes volt különben, hogy alakult ki ez. Egy ilyen testvérgyülekezeti szerződést kötöttek, ami abban merült ki, hogy évente egyszer meglátogatta egymást a két gyülekezet. Mindenki vitt a másiknak egy kis ajándékot, egy kis persépénzt. Már akkor kicsit jobban foglalkoztam a gyülekezettel, tehát néha ma segítettem a akkori lelkésznek is papírmunkába, vagy ismibe. És egyszer voltak a budaörsiek, kivette a persei pénzt, meg se számolta, azt tűnt fel, vetette a fiókba. Mondom neki, tisztelet, de ott meg kéne számolni, mennyi pénzt kaptam. Nem, tudod, úgy szoktam csinálni, hogy nehogy kevesebbet adjunk, hogy ezt visszaviszem tavasszal. És vissza is vitte, és ugyanúgy betette. Ott történt a baki, hogy Garaldi Péter felismerte a borítékot és a saját írását, és azt mondta, hogy itt ennek vége, és egyszerűen elkezdtek rendszeresen járni. Engem is bevontak ebbe a szolgálatba, tudod, hogy 2009-ben már arról beszélgettünk, tehát egy másfél-két évvel a balesetem után arról beszélgettünk, hogy egy missziót kellene a Felvidéken elindítani, egy missziós központot. Én emlékszek arra a beszélgetésre, nem tudom ma pontosan, hogy te vagy Péter voltál, akik válaszoltak nekem, de mondhatok, hogy missziót kell kezdeni, mondom, hogy és ki fogja ezt vezetni. És akkor mondhatok, hogy a te? Én még ott tartam két mankóval, mondom, hát ez sántító misszió lesz. Én mondhatok, hogy hát jobb egy sántító, mint egy semmilyen. És valahogy így kezdődött.
Azt tudod, hogy hány műtéted volt?
Persze, tudom, mert most lesz a 21. De ebben rengeteg korrektúra volt, tehát, hogy csavarokat szedtek ki. Az egyik lábam a 18, a másikban 17 csavar volt.
Most megtörtént hosszú évek után, tanulmányok után, hogy lelkészé avattak, és autóba szállsz, zenélsz, énekkart vezetsz, vendégszolgálatokra jössz, Magyarországra is. Tehát végtelen aktív szolgálatod van, és 21. műtétre készülsz. Tehát ez szinte hihetetlen.
Talán az az ige segít engem mindig, ami a megtérésemet idézte elő. Szintén tolószékbe ültem, amikor Ezékiel könyvét olvastam, tehát már komoly könyveket is elmertem olvasni, és Ezékiel 2-ben volt az, hogy ember fia alja lábadra. És akkor úgy kinevettem ezt a dolgot, hogy hát, hogy is van ez, meg abban az igében le van írva, hogy hirdesd az igét azoknak, akik között élsz, meg hasonló dolgok. Úgy nevettem, mint amikor Sarlónak azt mondtak, hogy 90 évesen gyermeket fog szülni. Viszont ez az ige mindig erőt adott abból a szempontból, hogy fel kell kelni. És ezzel nagyon sokat gondolkoztam, mert ott ültem abban a tolószékbe, és úgy elvoltam a saját gondjaimmal, bajaimmal, nyalogattam a sebeimet, sajnáltattam magam. És ez az ige olyan erőt adott nekem, hogy Isten nem ezt akarja. Istennek az a célja, hogy az ember felálljon és elkezdjen valamit tenni. Na most ez a valamit tevés, ez úgy jött, hogy mivel jöttetek tík, jöttek a budaörsiek, kaptam feladatokat. Ez nagyon fontos, hogy egy gyülekezet, egy közösség adjon valami szolgálatot, és toljon előre, mert nagyon könnyű visszaülni. És aztán jöttek ezek az alkalmak. A Korusznyak Dezső egyre többet foglalkozott velem, ő akkoriban ma nagyon köhögött, elég veszélyesen vezetett. Nekem annyira működtek a lábaim, hogy tudtam vezetni. Akkor gyere Tibor, megyünk Budapestre, gyere Tibor, megyünk Bécsbe. Mit minden, ha vitt az Isten tiszteletekre, gyere segíts, mert nem bírok énekelni. Ez mindig arra kényszerített, hogy tegyek, hogy menjek, hogy ne üljek, ne süppedjek bele. Abba is, és olyan ismeretségek, találkozások voltak. Akkor Péter, na Tibikém, el kell végezni ezeket biblia iskolát. Mondom, mi az? És akkor ide el kell mennünk, oda el kell mennünk.
Egyszerűen és hogy jött a teológia, és hogy lettél lelkész?
Ahogy ez beindult, a Felvidéken is egyes lelkészek elmentek a gyülekezetből, és ott vettük Rusznyak Dezsővel a tornait, elkezdtünk hitoktatni. Akkor már elindult a misszió, akkor már a Fabi Tamás püspök úr ezt már támogatta, és volt egy ilyen indítatásom, hogy mivel más felé nem mehettem, akkor jó lenne lelkésznek lenni, vagy valami, és elmentünk a szlovák egyetemen dolgozó Bandi professzor úrhoz, és akkor azt mondta, hogy 6 nappalinál lehet végezni. Ugyanezt a választ kaptuk Magyarországon is, viszont én rokkant nyugdíjat szedtem, és ha ebből nappalin Pozsonyba vagy Budapesten egyetemet végezni nem nagyon lehet. De elvégeztem a katekhéta lelkészi munkatársi szakot, mert ezt lehetett levelező szakon, úgyhogy ezt Budapesten elvégeztem. Mivel magyar gyerekeket tanítok hittarra, fölöslegesnek tartottam ilyen a szlovák egyházba, a szlovák szakkifejezéseket megtanulva tanítsam őket magyarul. Aztán úgy alakult, hogy valamikor 2019-ben indult egy másoddiplomás lelkészképzés. Püspök úr felhívott, hogy akkor mehetek. Ha nem végeztem volna ezt a hitoktatói, tehát ott maradok a tolószékbe, minek kezd nekem, meg ilyesmi. Tehát ezért kell fölkelni és tenni az embernek
néhány szót a
dolgait.
Avatásodról mondjál, hol volt, hogy volt?
Budaörsön. Úgy éreztem magam, hogy valami elkezdődik. Kicsit későn, 56 évesen szenteltem. Hogy van-e még ennek értelme? És tudtam, hogy 2 év segédlelkészi, az már 58, na ki tudja, 60 éves korban valamilyen gyülekezetbe bekerülök, 2-3 év múlva a nyugdíj, tehát hogy kellek én, mint lelkész, mert hát eddig is szolgáltam, mint laikus, de Isten lelke valahogy ezt a 12-13 év alatt valahogy oda tolt.
És hát láthatóan működik, mert én is látlak az interneten, folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, és temetsz, és keresztelsz, és magyar nyelven, egy olyan területen, ahol nagyon kevés a magyarul tudó lelkész. Milyen településekre jársz? Nem baj, ha elhangzik egy ilyen műsorban, hogy halljuk a felvidéki települések nevét is, és hogy körülbelül így miből állnak az istentiszteleti szolgálataid, aztán majd beszélünk másról is.
Tehát a gömöri régióról beszélek csak, mert körülbelül a felvidéki magyar evangélikusok fele ott él. Uh-huh. Ez Rimaszombattól Rozsnyóig húzódik. Rimaszombatban és Rozsnyón van magyarul beszélő lelkész, de Sajógömör, Gömörpanyit, Hosszúszó, Kuntapolca közösségben most adminisztráló lelkészek vannak, akik egy az, hogy a nagyon elfoglaltak, rengeteg a szolgálatuk. Lényegében az ő irányításuk alatt szolgálok én, mint a magyarországi.
De ők szlovákok. Amúgy, akik
tudnak
jó kapcsolatot van.
És tudnak azért magyarul, szolgálnak is a gyülekezeteikbe. Tehát a Rimaszombat és a rozsonyói gyülekezetekben ők szolgálnak. Viszont vannak egy-két gyülekezet, a Sajógömöri, Gömörpanyiti, Hosszúszó, Kuntapolcai és a Tornájai, ahol mi végezzük a szolgálatokat ma évek óta. Hát ez azt jelenti, hogy van 4 magyar anyagyülekezet jelenleg, és Tornaján egy vegyes gyülekezet,
ahol szolgálunk. Ez annyit jelent, hogy 4 anyagyülekezetben valamikor mindegyikben volt lelkész.
Igen, mindegyikben volt lelkész, és azt hiszem, hogy a 4 gyülekezet ilyen 12 templommal rendelkező település tartozik. Tehát mindenkinek van evangélikus temploma.
Mindent megkérdőjelez ez a kor, mindent viszonylagossá tesz, sokan gúnyolják az egyházat meg a Bibliát, de a többség nem is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Te hogy fogalmazod meg magadban, meg nyilván prédikációkban, beszélgetésekben, hogy ennek az egésznek mi az értelme?
Itt van velem az útmutató. A mai igét megnéztem, az Ószövetségi ige azt mondja, dicsérlek a gyülekezetbe. Ez a 22. Zsoltárban van, dicsérlek a gyülekezetbe. Mivel én hiszem, hogy Isten létezik, Isten élő Isten, Isten beszélő Isten, Isten gondviselő, tehát Istennek nem is tudom az összes tulajdonságot felsorolni, de nem is kell. Egyszerűen hiszem, hogy van megváltó, és hiszem, hogy a szeretet által működik ez a világ. Ezt próbálom elmondani, hogy mennyi mindent kaptam én Istentől. Isten rámutatott már az életemben arra, hogy a születésemtől teljesen mostanáig állandóan velem volt. Igaz az, amit ő mondott, hogy mindig veletek vagyok, és akkor is velem volt, amikor még nem hittem benne, és azt az örömet akarom elmondani, amit én kaptam, meg amit kapok. Mert amikor gyerekekkel foglalkozok, vagy idős hívőkkel találkozok, ott mindig kapok valamit. Rengeteg indítatás, rengeteg szeretetet. Soha nem lettem volna lelkészháza, több ezer magyarországi és felvidéki hívőről ne tudnám azt, hogy ők imádkoznak, értem. Volt egy néni, az avatásom előtt egy nappal temettük, krízisekbe kerültem az egyetemen. Úgy gondoltam, hogy nincs ennek nagyon értelme, hogy itt szenvedjek meg. Diplomamunka, meg ilyesmi, meg hogy kell ezt írni. És akkor elmentem egy istentiszteletre Lekenyébe, egy kisközségbe, és az a néni már tolókerettel járt, 90 éves volt. De évek óta nagyon szerettem, meg tiszteltük. Jött ki, igazán mindig készfogás van az istentisztelet után. Egy-két szót azért szólunk egymásra, és mondja, na Tibor, mikor lesz ma lelkész? Ha, mondom, még 2-3 év. És azt mondta, hogy megvárjuk. Megvárjuk. Tehát ezek a dolgok adnak erőt, és én nagyon szeretem azt a környéket, ahol élek, szeretem az embereket. A pedagógus szüleimtől ezt tanultam, hogy szeretni kell őket. Mind a ketten aktívak voltak közösségileg is, tehát édesanyám énekkart vezetett, édesapám pedig hat csemadoknak az ilyen kulturális szerveződés volt, és az is a mai napig is. Volt az elnöke, színdarabokat szervezett, tehát nagyon aktív emberek voltak. Hát ezt próbálom vinni, örömet vinni.
A hangulat milyen? Tehát az emberek lelki állapota, pszichés állapota, mennyire érinti őket a háború híre, meg a gazdasági válság, meg az elvándorlás?
Hát én azt hiszem, hogy a felvidéki ember megtanult ezzel élni. Nem is nagyon szeretem ezt a felvidékét, mi ott magyarok vagyunk. Persze élnek ott szlovákok is, élnek ott cigány testvérek is. Hát az elmúlt 100 évben sok minden történt velünk. De nem jajgatunk. Ezt tanultuk a háborút megjárt, aztán most már Benes dekrétum által talán örökösen megnyomorítva élő magyar közösség, hogy talpra kell állni. Minden új napnak megvan a maga baja, és hogy Isten velünk van, és egyszerűen tesszük a dolgunkat. Igen. Nem érzek pesszimizmust az emberekbe. Tényleg megtapasztaltak a háborúba, és ezeken az atrocitásokon keresztül, hogy Isten mégis megtartja őket. És ha Isten megtartja őket, akkor nem panaszkodni kell állandóan, hanem egyszerűen tenni a dolgunkat. Én szerintem a gömöri embernek ez az egyik nagy adottsága, hogy újat tud születni.
Ha emlékszel az első keresztelőre, amit te tartottál, meg esküvő, temetés, ezeket hogy élted meg?
Hát lelkészként kicsit más, hiszen fontos dolgokat kimondhatsz, de én lényegében 2010-től minden temetésen ott voltam, mint kantor, minden keresztelőn, esküvőn szerepeltünk, mint énekkar, és részt vettem benne aktívan. Volt olyan, hogy vegyes házasság volt esküvő, és akkor Magyarországra jött a mondjuk a Gerlei Pali, nekem a szlovák részt kellett elmondani. Tartottam 4 szlovák istentiszteletet is, sőt, tiszta szlovák keresztelőim voltak. Soha nem gondoltam volna, hogy nekem ilyen szolgálat lesz. És ugyanolyan örömet okozott, mint amikor magyar testvéreket keresztelek, mert hát Isten gyermekei ők is. Ugyanúgy arad feléd a szeretet, ha te kiadod, a másoktól is arad. A keresztelés az egy óriási dolog, amikor te mondod el azokat az igéket, hogy megkeresztelek téged XY az Atya Fiú Szentlélek nevében, óriási.
Néhány szót még szóljunk arról a csodáról, mert szerintem ez csoda, hogy mégiscsak létrejött egy missziói épület, egy missziói központ.
Megint csak azt tudom mondani, hogy Isten szent lelke. Ma 2010-ben beszélgettünk erről, hiszen nagyjából a gyülekezet építésnek is vannak lépései, hogy is kellene építeni, missziót csinálni, az kell egy épület. Ahhoz kellenek lelkészek. Ezeket a dolgokat leszögeztük. Nagyon érdekes, az egész egy ablak szerelés kapcsán kezdődött. Rusnyak Dezső lelkész úr írt egy levelet a kassai konzulátusnak. Egyben leírta, hogy hát ő ma mindent megpróbált, de a utca fronti 7 ablakot nem tudjuk kicserélni. Nem küldött se költségvet és semmit. Meglátogattak minket. És ezáltal a kapcsolatrendszer szerint oda került a főkonzul, aki aztán vette a fáradtságot arra, hogy az összes gyülekezetünket végigjárta. Lényegében feltérképezett minket. És a végén oda jutott, hogy ugyanezeket mondta, mint ti, hogy nekünk lelkészekre van szükség, és egy épületre. És azt mondta, hogy valahogy ezt írjuk le. És így jött megint szerepbe Garaldi Péter testvérem, aki mérnökember, és ott nagyon járatos ezekben a gazdasági ügyekben, felhívtam, hogy Péter, kell egy ilyen tervezet, ő meg is írta. Mondta nekem, hogy hadd majd jövő héten, mondom, 2 nap alatt kell. Megcsináltak, de azt hiszem, hogy 17 oldalas, leírva minden, presbiter képzés, ilyen képzés, olyan képzés, ennek a támogatása, lelkészek fizetése, lakhatás, területet venni, épületet építeni, mindent. Én nem tudom, valami nagyon-nagyon-nagy összegét írt az ajánlóra. Eléggé nevettem ezen a dolgom. De azért elküldtem, mert megígértem. 2 hétig nem jött válasz, aztán egyszer visszaírta a főkonzul úr, hogy nem is rossz. És aztán elindult az a fogaskerék, amiben van szinte semmi, amihez semmi közöm nincs. Fabinyi Tamás püspök úr és a külügyi osztály a kezébe vette ezeket a dolgokat. Elindult egy tervezés, aztán ez oda került az állam kezébe, és aztán egyszer csak másfél év múlva megvettek egy épületet Tornaján a magyar állam, és az egyik felét most sikerült is a szállás részét felújítani. A másik oldala az a háború és a Covid miatt egy kicsit megáll, de hát reményeink szerint azt is folytatják, és így egy gyönyörű komplexum előadótermekkel, szállással, étkező helyiséggel, 2 nagy udvarral, ahol különböző alkalmakat lehet tartani, kapunk meg. Hihetetlen.
Tibor, a Bibliában vannak-e kedvenc személyek számodra, vagy bizonyos igék?
Nekem 3 igaz, ami tényleg úgy kialakította az iránt, és amihez tartom magam. A megtérési igéim az egyik, ami elindultam, ez a missziói parancs, ami küld, hogy egyszerűen tegyünk tanítványa, mindenkit menni kell, és mindig bárki, bárhonnan jön, azzal foglalkozni kell. A másik az Ézékiel igé, ami azt mondta, hogy fel kell kelni, talpra kell állni, és tenni kell a dolgodat. Persze azt, amit Szentlélek által Isten mond. A 3. pedig Jelenések könyve, amivel akkor találkoztam azzal az igével, amikor ma úgy éreztem, hogy nagy keresztjén vagyok, helyemen vagyok, már szinte szentek a szavak, amik jönnek a szamból. Egy nagycserkeszi alkalom után, ami evangelizációs alkalom volt, jól is sikerült, mindenki dicsért. Úgy döntöttem, hogy ugyanazt fogom elmondani, majd a Balatonon, majd oda voltunk megint ilyen missziói alkalomra meghívva, csak eszembe jutott, talán Szentlélek így működik, hogy egyszer Győri János Samuel azt mondta, hogy ő mindig abból az igéből prédikál, bármilyen alkalom is van, ami ott van az útmutatóban. És megnéztem az igét, és a Jelenések könyvéből ez volt, hogy tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Mert már magamat toltam előre, azt hittem, hogy én vagyok a mindennek a tudója, és elfeledkeztem arról, hogy a mellettem élő embereket kell nekem erősíteni, mert ők is halófélben vannak, és amikor én megkaptam Istentől mindent, akkor rájuk kell szánnom az életemet.
És úgy emlékszem, az ige úgy folytatódik, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, de ébredj föl, és
erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. És egyszer Itzé és Pista bácsi, rengeteget tanultam tőle is, meg Bozoradi Zoli bácsitól is. Ő mondta azt, hogy nagyon könnyen el lehet jutni addig, hogy szeretem Istent, de nem szabad megállni ott, hogy szeretem a fele barátom. és így lesz teljessé a keresztény ember élete.
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió műsora szólt.